tágabb értelem, vatikáni elismerésben részesült a Barit Sarolta Laura Domonkos nővér által vezetett a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, rövidítve KETEG képzés és misszió. A rangos nemzetközi díjat szeptember 27-én a Vatikáni Tudományos Akadémia székházában adták át a József Ratzinger 16. Benedek Vatikáni Alapítvány és a madridi Francisco de Vitória Egyetem vezetői. 367 pályamű érkezett be a nemzetközi zsűrihez 30 különböző ország 170 egyeteméről. A zsűri a kutatás, illetve a tanítás kategóriában két-két díjazottat választott ki. A díjkiosztót megelőzően a pályázat nyertesei részt vettek a szerdai általános pápai audiencián, és személyesen találkozhattak a Szentatyával. Most hallgassák meg az audiencia után velük készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégeit, akik egyenesen a Szentpéter térről érkeztek, és abban a kegyelemben részesültek, hogy találkozhattak személyesen Ferenc pápával.
Először is helyesbítenék, hogy nem én kaptam a díjat egyedül, hanem a KETEG képzésnek összes szervezője, vezetője, résztvevője, többek között Tóth József is, aki itt ül mellettem, és immár pár éve együtt csináljuk ezt a KETEG-et. De a KETEG története visszanyúlik, én a századfordulóig is visszavezetném. Prohászka Otto Kár püspökre, aki az egyháztársalmi tanításáról rengeteget írt, és szociális kérdésekről értekezett, valamint Horváth Sándort említeném, Domonkos szerzetes papot, aki szintén szociális kérdéseket feszegetett az egyháztársalmi tanítására építve. Tehát Magyarországon van már egy tradíció az egyháztársalmi tanításával kapcsolatosan, és a gazdaság területén kifejezetten a 90-es években kezdődött el egy munka. Kindler József professzor úr vezetésével az Altern csoport volt az első, akik egy olyan alternatív közgazdaságtant kezdtek el művelni, amelyet az egyháztársai tanításának az alapelveire építettek föl. Ide csatlakoztam én 2003-2004 év magasában, és kezdtem el foglalkozni ezzel az alternatív gazdasággal, közgazdaságtannal, ismerkedtem meg az alapelveivel, ismerkedtem meg külföldi neves szerzőkkel, mint Stefano Zamányinak a munkáival, Luigi Nobruni munkáival, Helen Alford, Michael Norton munkáival. Tehát ezt az irányzatot egész részletesen elkezdtem tanulmányozni, az Altern csoporttal együtt publikáltunk, előadtunk, és aztán ez oda vezetett ez a tevékenység, hogy 2010-ben megalakult a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban, KETEG képzés a Szapiencián. Tehát ez egy ilyen sűrűsödési pontja volt ennek a gazdasági irányzatnak, és ez a Szapiencián egy akkreditált posztgraduális képzés volt, 4 fél éves, és az volt az újdonsága a képzésnek, hogy egy olyan emberközpontú gazdasági szemléletet vezettünk be, amelyben helye van a teológia és a filozófia oktatásának is. Tehát 3 tantárgyblokkot dolgoztunk ki, ezt Szilas Roland barátom és én dolgoztuk ki az Angelicum tárgy kínálatának az alapján, amelyben az első blokk teológiai, filozófiai tárgyakat tartalmaz, azért, hogy az embert körül tudjuk járni, mint test, lélek, szellem egységét is, és a lélekkel is tudjunk foglalkozni disziplinárisan. Majd gazdasági szemléletbővítő tárgyakat tömörítettünk a társadalomtudományi blokkba, és végül a gazdasági blokk olyan tanárokat alkalmazott, amelyek birtokában vannak ennek az emberközpontú, erkölcsi alapú közgazdaságtani szemléletnek, és így tudnak pénzügyeket, makromikro közgazdasági elméleteket, HRS tárgyakat, vállalatgazdaságtan, stb. Oktatni. Tehát ez a mi nagy újdonságunk. Aztán tovább görgyölődik ez a hólabda, ami egyre nagyobb, és a Corvinus Egyetemmel együtt működés kötött a Szapiencia, és az együttműködés keretében 3 választható tantárgyat oktatunk a Corvinuson, amelyet immár 3. éve 180 hallgató vesz fel összesen, tehát elég jelentős ez a tantárgy, és szeretik a hallgatók, nagyon jó a véleményük róla, és hát szintén a Szapiencián oktató keteges tanárok tanítanak a Corvinuson is, valamint én még tanítom ezt a fajta gazdasági szemléletet a Nemzeti Bankba, de a alapítványában, tanítottam a Közszolgálati Egyetemen, terve van véve Kecskeméti Egyetemen oktatás, és egy alumni hallgatónk megalapította a keteget a Debreceni Egyetemen, tehát ott is oktatunk, és létrehoztunk egy középiskolai szintű oktatást is. És hát a legnagyobb újdonság, amivel én szerintem ezt a díjat is elnyerhettük, meg az eredményünket is alátámaszthattuk, hogy létrehoztunk egy alapítványt, és pontosan, hogy a Tóth József, aki tanít a ketekben kezdetek óta, a vele való beszélgetésekkel, együtt dolgozással jutottunk el oda, hogy kell alapítanunk egy alapítványt, amelyik tevőlegesen is megtámogatja az egyetemi oktatást. Tehát tud szervezni konferenciákat, előadásokat, könyveket kiadni, PR tevékenységet folytatni, marketing tevékenységet folytatni, tehát hogy egy szélesebb kör ismerje meg ezt az egész elrendszert.
Nem csak akadémiai szinten.
Ne csak akadémiai szinten maradjon, ne csak 180 hallgató hallhassa. Most már kiszámoltuk, hogy a tevékenységünkkel, publikációs tevékenységünkkel, online, internetes tevékenységünkkel 60-80 ezer embert tudunk elérni. Úgyhogy hát ez a mi nagy vívmányunk, és nagyon hálás vagyok Jóskának és az Érme Hálónak, aki az alapítványnak az egyik alapítója, hogy ezt a komplex munkát el tudjuk végezni ezen a területen.
Akkor most kérem, hogy József is kapcsolódjon bele a beszélgetésbe. Említette az Érme Hálót. Miről van szó?
Az Érme Háló az keresztény üzletembereknek az egyesülete, egy találkozási pont, amely 2000-ben jött létre, és az volt az alapvető feszültségünk, hogy valójában üzletemberként élhetünk-e teljes keresztény életet, vagy pedig egy meghasonlott életet kell, hogy éljünk, és a 7-5 napján kemény kapitalistaként dolgozunk, és vasárnap pedig jó keresztényként elmegyünk a misére, és ezt folytatjuk, vagy pedig megpróbáljuk összhangba hozni a hitünket és a hivatásunkat.
Ez mennyire lehetséges?
Lehetséges, hát ugye ezt kutatjuk, és kutattuk is, és ekkor találkoztunk Laura nővérrel, és azt vettük észre, hogy az egyház társadalmi tanítása folyamatosan próbál válaszokat adni a gazdaság kérdéseire. Ugye mi alapvetően ugye a gazdaságban tevékenykedünk, és nincs ellentmondás a gazdaság és az egyház tanítása között, csak alkalmazni kell tudni. És ekkor kezdtünk el segíteni a ketegnek, illetve a keteg képzésnek, mert hogy tanulni tudunk tőle, és ezt a fajta tudást át tudjuk adni a tagságunknak.
És ez a gyakorlatban hogy néz ki, amikor egy emberközpontú gazdasági szemléletet alkalmaznak? Működik ez a vállalkozásokban?
Működik, ugye sokszor megkérdezik, hogy létezik-e keresztény vállalat. A vállalat az egy fikció, tehát azt emberek hozzák létre. Tehát az ember, a benne lévő kollégák, a tulajdonos, a vezetésnek kell keresztény szemlélettel működnie. Azt tudom mondani, hogy ez az aktuális döntésekben jelenik meg. Tehát akkor, abban a szituációban hogyan döntök? És ott van-e az egyház társadalmi tanítása, ott van-e az evangélium a döntéseimben, a döntéseim mögött? Akkor tud megjelenni.
És akkor ez azzal jár, hogy lemondok a profitról, vagy egy részéről azért, hogy előnyben részesítsen?
Adott esetben járhat ezzel is, de adott esetben nem feltétlenül a profit maximalizálása a cél, hanem lehet azt mondani, hogy optimalizálás, de azt is el tudom képzelni, hogy más szemléletet vesz egy vállalkozó. Tehát nem feltétlenül az a profit, ami megjelenik a mérlegnek az alján, hanem vannak más profit értékek is, vannak más értékek is. Adott esetben, hogyha egy vállalkozás gazdasági válság idején, egy nagyon jó példa, a családi vállalkozások, amelyet nem tőzsdén jegyzettek, hanem a tulajdonos dolgozik is a cégben, kimutatták, hogy sokkal inkább munkaerő megtartóak voltak, és azok a kollégák, akik ott dolgoztak évtizedek óta, és nagyjából a családi vállalkozás részeivé váltak, tehát részeivé váltak egy nagyobb családnak, azok nem küldték el a kollégákat, és a tulajdonosok inkább áldozatot vállaltak, és tovább tartották, tehát munkaerő megtartó ereje volt ezekben a vállalkozásokban a tulajdonosoknak. Tehát ez egy másik fajta szemlélet, mint hogyha csak egy számként vagy egy adatként tekintek a munkavállalóra, és amikor a profit érdek azt követeli, hogy elbocsássam, akkor gyorsan elbocsátom, vagy arrébb költöztetem a céget. Benedek pápa mondta a Caritas in Veritate enciklikájában, hogy ez a fajta szemlélet egy idő után azt eredményezi, hogy a vállalatok elszakadnak a társadalomtól, és csak egyfajta spekulatív értékük lesz, és a spekulatív érték pedig csak az, hogy mekkora a realizálható piaci profit vagy piaci érték. és a menedzsment az elszakadt teljes egészében a reál folyamatoktól, illetve a dolgozóktól.
Nem tudom, hogy mennyire látom jól, de azért ez a multinacionális vállalatoknál elég erősen megjelenik ez a tendencia.
Igen, bár a multinacionális vállalatok egy jó része már kezdi felismerni, hogy ha ők is elszakadnak attól az eredeti jóságfaktortól, amivel az eredeti céljukat, amikor alakultak, elindították, akkor veszíteni fognak. Angliában van egy mozgalom, amit blueprintnek hívnak, amelyik arról szól, hogy ezeket a nagy cégeket, tehát a Vodafone vagy egy nagy angol multinacionális cégeknek megkeresik az eredeti alapítói ötletét, azt a szándékot, amivel elindult ez a cég, és azt látták, hogy ezek jó indulatú, tehát ezekben jóságfaktor volt, és hogyha ezt a jóságfaktorhoz vissza tud térni a cég, akkor a dolgozók is egyrészt megértik, és a cég is másképp kezd viszonyulni a saját dolgozóihoz. Tehát a kettő hat egymásra. Tehát meg kell találnunk, nem szabad hagynunk, hogy a forgalom, a mindennapi üzleti élet elfedje azt az eredeti célt, amiért a társaságot vagy a cégeinket alapítottuk.
Valás inkább, mert hosszú távon megtérül.
Mert hosszú távon megtérül.
Mik az elvei ennek az alternatív gazdasági szemléletnek?
Én nagyon boldog vagyok, mert ahogy elmondták a szervezők meg a zsűrinek a tagjai, ezért kapta meg a KETEG az első díjat a tudományos értékéért. Tehát, hogy amellett, hogy rengeteget buzgolkodunk az elvek terjesztésén, ennek az elveknek a KETEG-ben való kidolgozása egy nagyon magas szintű tudományos értékkel bír a díj szerint is, meg hát szerintünk is, hiszen a tanáraink mind professzorok, doktori fokozattal rendelkeznek nagyon sokan. Én nekem meg egy doktori disszertációm szól ennek az egész alapelveknek épített közgazdaságtani modellnek a kidolgozásáról, és ezt legalább 5-6 évi kutatás előzte meg, és nagyon magas fokú irodalomfeldolgozás, tehát valóban büszkélkedhetünk azzal, hogy tudományos értékű az, amit csinálunk. Az alapelvek Arisztotelészig nyúlnak vissza, Aquinói Szent Tamásig, tehát filozófiai, teológiai alapelvekre építünk fel gazdasági modellt, és az egyháztársai tanítása az igazából, amelyik kompletté teszi ezt az egészet. Most itt nagyvonalakban arról van szó, hogy a főáramú közgazdaságtan jobb már az embert eszköznek tekinti a gazdasági szabályszerűségek és normáknak a mesdjéjén. A mi megközelítésünk pedig egy emberközpontú megközelítés, amit II. János Pál pápa fogalmazott meg a Labore Maxensis enciklikájában, hogy az ember alanya és célja a gazdasági folyamatnak, tehát amilyen az emberi értékrend, olyan lesz a ráépülő gazdasági rend. Ha az ember egy erkölcsös, erényes értékrend szerint gazdálkodik, akkor ott létrejöhet egy nyer-nyer helyzet a piacon, létrejöhet egy együttműködés a piacon, tehát nem feltétlenül a dog-eat-dog competition, tehát az egyik kizsákmányolja a másikat, a halálos verseny jön létre, és a profitnak is egy egész más szemléletet ad ez az egyház társadalmi tanítása alapú alternatív közgazdaságtan. Mi azt mondjuk, hogy a profit nem végső, maximalizálandó célja a gazdaságnak, hanem eszköze. Tehát egy jó dolog a profit, vagy az értéktöblet, ami keletkezik a termelés folyamán, de nem az a célja a gazdálkodónak, hogy ezt minél nagyobb mértékben fölhalmozza, hanem ahogy József az előbb említette, valamilyen értékcélt tűz ki, egy környezetbarát gazdálkodást, egy családbarát gazdálkodást, vagy valami értéket akar megvalósítani a gazdálkodása folyamán, és ehhez a profitot eszközként szemléli. Tehát ez egy nagyon fontos paradigmaváltás a főáramú közgazdaságtanhoz képest.
Ez nyilván a fenntarthatóságot is növeli.
Igen.
A fenntarthatóság az egy nagyon érdekes kérdés, mert hogyha profitot maximalizálunk, akkor, hogyha ezt egy logikai rendbe állítjuk, akkor rájövünk, hogy csak úgy tudunk profitot maximalizálni, hogyha a fejlődés fenntarthatatlan. Mert mindig át kell, hogy hágjunk valamilyen természeti törvényt, hiszen a profit maximalizálása lesz a cél. Legyen ez a tengereknek a lehalászása, vagy egy bányászati vállalatnak, amikor már kiürül a bánya, akkor csődbe viszi a bányát, hiszen csak így tudja maximalizálni a profitot. És abban a pillanatban a társadalmi vagy a környezeti értékek sérülnek. Tehát ezért nem lehet, és ezért mond ellent a profit maximalizálás és a fenntartható fejlődés egymással.
Aztán van még egy nagyon fontos alapelve ennek a gazdasági modellnek, ami azt mondja, hogy az ember alany, hogy megnézzük, hogy milyen az emberek közötti kapcsolat. Tehát ugye a gazdálkodást egy közösség folytatja, akár vállalati közösség, akár családi, akár multinacionális vállalat, de sok-sok ember együtt gazdálkodik. És hogy milyenek ezek az emberi kapcsolatok, ezt az a fajta teológia, filozófia adja meg, amely az erényetikához kapcsolódik, tehát a keresztény felfogáshoz kapcsolódik, hogy az egyik ember a másikkal én-te kapcsolatban van, tehát egyenlő kapcsolatban, ahol tisztelik egymás emberi méltóságát, és az ő önérdek követése megvan, tehát önérdeket követ a gazdálkodás folyamán, de ez az önérdek olyan, hogy benne van a másik ember jólétének az akarása is. Tehát az én önérdekem nem zárja ki azt, hogy a másiknak is jó legyen. És ha ilyen az én önérdek követésem, tehát megengedem a másiknak is a nyereséget, meg az eredményeket, akkor megint egy másik típusú gazdasági rendhez jutok, amit szintén Benedek pápa is leír, Ferenc pápa rengeteget értekezik erről, ugye inkluzív gazdaságnak nevezni ezt a fajta gazdálkodást, amit most ostorozott az exkluzív, ahol 3,5 milliárd szegény kiesik a gazdasági vérkeringésből. Tehát ez is egy paradigmaváltás a szemléletben, de ahhoz, hogy eljussunk ehhez a paradigmaváltáshoz, ez az emberi értékrendnek kell megváltozni. Tehát az első lépés, hogy az emberi értékrendhez nyúljunk, és azt próbáljuk meg megváltoztatni az emberekben, és utána a gazdasági rendszert, ami visszaad az értékrendre is, de az alap az ember.
Most egy pár szót csak a mai audienciáról, hogy milyen volt a Szentatyával találkozni.
Én nekem egy nagyon-nagyon nagy élményem volt, én már készültem rá, otthon a Domonkos rendben készítettünk ajándékot Ferenc pápának, ilyen fényképet meg aláírtuk, meg írtunk neki idézetet, meg üzenetet. Nagyon nagy várakozással ültem ott, és nagy szerencsénk volt, hogy a díjkiosztás alkalmából ott ültünk az első sorban. Vártam, és egyszer csak ott állt előttem Ferenc pápa, és akkor kezet ráztunk, szóval ez egy ilyen nagyon felemelő pillanat volt, és akkor én mondhattam neki néhány szót, és akkor ő mondta, hogy imádkozzunk érte. Tehát ez egy igazi találkozás volt, és nekem ebből az a legszebb élmény, hogy Ferenc pápa egy igazi ember, tehát egy emberséges ember, aki hiába pápa, de egy szinten voltunk, tehát hogy az előbb elmondtam ezt az én-te kapcsolatot, ez megvalósult. Két ember találkozott, kezet fogott, és biztosította egymást az imáiról. Szóval nekem ez egy nagyon szép, felemelő élmény volt, és nagyon örülök Ferenc pápának, hogy ő ilyen testközelből is, nem csak messziről.
Ugyanezeket a szavakat tudnám én is elmondani, mint Laura nővér. Számomra is megfoghatatlan pillanat volt. Én nem is gondoltam rá, hogy ebben részünk lehet. Igazából a kézfogása és a tekintete talán az, ami megragadott, hogy meleg és határozott kézfogása van, és ugyanilyen a tekintete. A tekintete is befogadó volt, úgy érzem, hogy mind a kettőnkre nagy hatása volt Ferenc pápa, és ez az elmúlt 7 évünknek talán a legnagyobb,
ajándéka.
Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Baric Sarolta, Laura Domonkos nővért, illetve Tóth Józsefet hallották, a KETEG misszió képviselőit.